Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztus 1-én megkezdődött a Hungaroring teljes átépítésének második fázisa, amely az 1985-86-ban emelt főépület, a garázsok és a kiszolgáló épületek bontását jelenti. A magyaródi Forma 1-es pálya által közzétett fotókon meghökkentő a rombolás mértéke, ám ez csupán átmeneti állapot. A pályát üzemeltető Hungaroring Sport Zrt. Célja, hogy 2025-től a világ egyik legmodernebb pályáján rendezhessék meg a Forma 1-es magyar nagydíjat. Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyre önkormányzatok és munkaadók jelentkezhetnek a tavalyi évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformálási erőfeszítéseikkel, hirdette meg a minisztérium. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet beadni, az eredményhirdetés novemberben várható. A kerékpározás nem csupán szabadidős tevékenység, hanem kulcsfontosságú eszköz a közlekedés zöldítésében. Segít a széndioxid kibocsátás, valamint lég- és zajszennyezés csökkentésében, illetve mérsékli a forgalmi dugókat, parkolási nehézségeket, magyarázta az EKM. Jelenleg 11 település és 10 cég vagy közintézmény viselheti a kerékpáros barát címet. Az új kiírás lehetőséget ad másoknak is, hogy pályázhassanak előző évi kerékpáros fejlesztéseikkel és szemléletformálási erőfeszítéseikkel. A MÁV szeptember 2-ától két ütemben felújítja a vasúti pályát a Miskolc és Mezőkeresztes Mezőnyárád állomás között, mintegy 27 km hosszú szakaszon. Emiatt december 4-éig jelentősen változik a menetrend a Budapest-Miskolc fővonalon, tájékoztatott a vasúttársaság. A közlemény szerint szeptember 2-ától október 18-áig Miskolc rendező pályaudvar és Nyéklátháza, valamint Nyéklátháza és Emőt között újítják fel a balvágányt, valamint éjszakánként Miskolc és Nyéklátháza között a másik vágányon is végeznek munkálatokat. Az október 19-e és december 4-e közötti időszakban Mezőkeresztes Mezőnyárád és Emőt között napközben a balvágányon dolgoznak a munkagépek, éjszakánként pedig a jobb vágányon is felújítást végeznek. A hőség miatt rövidül a kamionstopp, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalom korlátozása augusztus 17-én szombaton 15 órától, augusztus 18-án vasárnap 22 óráig, továbbá augusztus 19-én hétfőn 22 órától, augusztus 20-án kedden 22 óráig lett volna érvényben. Azonban a kamionstoppot a kiemelkedően magas hőmérséklet miatt az éjszakai időszakokban, szombaton 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között, valamint hétfő 22 óra és kedd reggel 6 óra között felfüggesztik. Színpompás programokkal várja az ünneplőket a Magyar Honvédség augusztus 20-a alkalmából a fővárosban, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A Városliget belátogatók augusztus 18-ától mától kezdve 3 napon keresztül ismerkedhetnek a modern hadsereg mindennapjaival, a katonák életével, a honvédség legújabb haditechnikai eszközeivel és harci járműveivel. Betekinthetnek a különböző alakulatok munkájába, megismerhetik például a felderítők, a tűzszerészek, a különleges műveleti katonák nem mindennapi hivatását. A Kóskároly sétányon és a mellette elhelyezkedő füves területen többek közt harcjárműveket állítanak ki. A gyermekek számára is számos lehetőséget kínálnak a kiállítók, kipróbálhatják magukat az akadálypályán, megoldhatnak játékos feladatokat, és szimulátoron keresztül betekinthetnek a repülővezetés rejtelmeibe. Híreink végén az időjárásról. Változóan, időszakosan erősen felhős időre van kilátás, és továbbra is előfordulhatnak a Nyugat-Dunántúlon akár ismétlődő jelleggel záporok, zivatarok. A zivatarcellák, amelyeket helyenként felhőszakadás is kísérhet, észak felé haladnak. Az északiasra forduló szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, zivatarok mentén erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalra általában 20 fokig hűl le a levegő.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma az 52. tokai írótáborban látogatunk. Elsőként egy költőnővel beszélgetünk.
Hegedűs Kata vagyok.
És tulajdonképpen hogyan talált ide Tokajba rendszeres látogatója?
Nem, most vagyok itt először a tokai írótáborban, eddig még sose voltam. Más írótáborokban előfordultam, rendszeresen a Turcz István írótáborában, voltam a Lacz János írótáborában is már.
Költő.
Igen.
Nekem egy kicsit megfoghatatlan, mert ugye elkezd az ember cseperedni, rögtön elkezd írogatni is néha-néha, és az ott marad. De akkor önben nem maradt meg, hanem tovább fejlődött?
Hát sokáig ott maradt, és akkor volt egy pillanat, amikor gondoltam, hogy meg kéne nézni, hogy mit szólnak ez mások, így igazából ilyen 2 éve publikálok csak, addig csak az íróasztalnak írtam, és most jelent meg az ünnepi könyvhétre az első verses kötetem, Spic és nyújtott nyak címmel, a Parnasszus kiadónál.
Nincsenek véletlenek, ugye, hogy az ember valahová leül teljesen véletlenül, és akkor első kötetes mellette egy költőnő, és most publikál, azt mondja az író azt a fiúknak, nem, saját magának készítette azokat a verseket.
Igen, saját magamnak. Aztán így kaptam pozitív visszajelzéseket, tanultam sokat, mert hát ugye az azért egy elég nyers anyag, amit az ember még maga elkezd írni, azért az nem baj, hogyha hozzáértök is, olvassák is adnak tanácsokat, hogy lehet még jobb. És akkor így tanulok folyamatosan, az szóval sosincs vége a tanulásnak. Úgyhogy itt is, hát sok költőíró van, akik tényleg nagy nevek, és lehet tanulni. Mert az irodalom az egyik legnagyobb inspirációs forrás egy íráshoz.
Ugye a versek azok, ha tudnak, egy kicsit kiabálnak, de azért valami csak megmaradt belőle.
Igen, lassan kezdődik.
Igen, a versek azért tudnak lázítani, tudnak úgymond örömet adni, és tudnak akár gondolatokat is közölni. Ön melyikbe, az érzelmekbe, vagy a gondolatokba jobb?
Hát az érzelmekbe is, de a gondolatokba is. Tehát, hogy én szerettem így a hétköznapi dolgokat közelről aprólékosan lassan megnézni, és abból ilyen egészen messze menő dolgok jönnek ki néha. De az érzések az is fontos.
Tehát a jó vers az kevés, ugye, hogy csak az érzéseket hozza kell a fejből is. És a kettő, hogyha találkozik, akkor nagy valószínűséggel akár még úgy másoknak is tetszik, és mások is esetleg megtanulhatják. Erre még nem számít, hogy csak megtanulják, vagy megtanulják?
Hát ennek az írásnak is van egy szakmai oldala, ami tanulható. Nyilván kell mindenkinek hozzá tehetség, vagy ambíció.
Ja, én a versre gondolok.
A vers az egy ilyen nagyon tömény, tömörített mondani való, tehát az nem az a lényeg soha, hogy a költő mire gondolt, amikor írta, hanem aki olvassa, az mit mozdít meg benne, mihez tud kapcsolódni.
Ezek a gondolatok, illetve az érzések azért önben újra és újra lezajlódnak, amikor esetleg 5-ére, 15-ére, 20-ára elolvassa?
Igen, azt gondolom, és mindig újabb és újabb inspirációkat kapok így a mindennapi történésekből is.
Ugye az, hogy az ember ismerté válik, mint most például ön, egy bizonyos körben természetesen, még nem a hatodikos irodalom tantárban tanítják, de azért, hogy ismerté válik, az mit ad? Egy kis tartást, vagy büszkeséget, vagy mindent együtt?
Inkább felelősséget, azt mindenképpen ott azért oda kell figyelni az embernek a dolgaira, de igazából mégsem tudod figyelni, mert belülről jön minden, tehát hogy nem lehet ezt kontrollálni, mert valahogy az ember a saját személyiségén szűri át az összes élményét, és azt meg nem tudja szűrni.
Akkor ez a felelősség azt is jelenti, hogy a következő lépcsőfok magasabbra kell, hogy menjen? Vagy azért egy szinten, azért egy darabig megáll az ember?
Nem, mindig jobbnak kell lenni. Mindig. Minden egyes következő versen jobb. Arra kell törekedni, hogy még jobb és még jobb legyen.
Most kapott jó kritikát, és hogyha majd lehúzót kap, akkor mi lesz?
Tanulok belőle. Biztos. De még azt sem mondom, hogy nem fog jól esni, lehet belőle tanulni, ha valaki értő kritikát ad, az mindig, nem mindig pozitív, sokszor felhívja olyanra a figyelmet, amire én nem is gondoltam, és akkor tanulok belőle. Tovább lépés, ez nagyon sokat segít.
Tehát akkor ön nyitott mindenre, egyébként akkor nem is írna.
Hát igen, igyekszem.
Ez egy hosszabb távú cél, ebből megélni biztos, hogy nem lehet, de úgy egy hosszabb távú cél, hogy addig fogja kiírni magából, amíg érzések és gondolatok vannak, és ezek tetszenek másoknak.
Nem azért írok, mert tetszik másnak, hanem mert amíg van mondani való, addig írok.
Jó, de ez a mondani való az öné?
Igen.
Akkor először belülről fakad, és akkor ez visszafelé is hat.
Biztos, igen.
Hát remélem, hogy hamarosan találkozunk akkor olyan szinten is, amikor nem csak, hát azért egy írótáborban megjelenni, meg lehet. Na de nem mindegy, hogy miképpen, hogyan. Itt igen. Van a kötete most, vagy?
Van még esetleg, na.
De nem, én nem, azért csak a külcsint akarom megnézni, ha már könyvkiadóval beszélgetek.
Spicer folytatják
az igen, azt már... Mondta, csak nézem, mit ábrázol.
Székelyhidi Zsolt készítette fotó, ez egy talp és egy kéz, egy női kéz.
Milyen gondolat?
Hát azt gondolom,
kézzel, lábbal teszek mindent?
Nem, nem, hanem ez egyfajta mesztelenség, egyfajta megmutatkozás.
Tehát nyitottság.
Igen.
Nincs kedvenc verse benne?
Van. Vannak versek, több vers van, amit szeretek. Például a hossza nézni egy óriás teknőst, az például az egyik kedvencem.
Jó, köszönöm szépen. Gratulálok azért. Vannak itt olyan gondolatok is, amik nem minden esetben az enyémmel találkoznak, bár a természetet nagyon szeretem, de a teknősöket megnézegetem hosszan, de kezem a lábam. Biztosan fogok még akkor találkozni. Remélhetőleg.
Köszönöm szépen.
Hegedűs Kata költőnőt hallották a tokaji írótáborból.
Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
következő riportunkban Borkuti István könyvész beszél.
Tulajdonképpen 30 éve vagyok visszajáró szereplője a Tokaji írótábornak, úgyis, mint a Borsod megyében működő egyik kiadónak a alapító vezetője. Ez a kiadó a Bíbor kiadó, és hát hosszú éveken keresztül a kiadónk adta ki a Tokaji írótábor évkönyvet is, amely mindig a előző évi tanácskozás írott anyagát jelentette meg szerkesztett formában. És miután könyvesbolti tulajdonos is voltam egy időben, akkor alakult ki az a szokás, hogy az írótáborról érkező írók, költők számára, hogy egymás műveit is esetleg megismerjék. Hát csináltunk egy könyvstandot, és ez a hagyomány az azóta is folytatódik, és én azóta is megjelenek körülbelül 1998 óta Tokaji írótáborban.
Ja, nem, mert rögtön megüti az, hogy egy olyan kiadó név, ami tulajdonképpen ismert is, de hogy honnan származik a név? Mire utal? Mert az biztos, hogy valamire utal, mert ha nem utalna, akkor nem lenne értelme.
Hát ugye a Bíbor kiadót 1991-ben alapítottam, az ugye 33 évvel ezelőtt, azt megelőzően én 10 évig dolgoztam Észak-Magyarország könyvesboltjainak a vezetőjeként, mint területi igazgató, és az a kapcsolatrendszer ültetődött át a rendszerváltozás után, a könyvszakma privatizációja után, abba, hogy én magánemberként alapítottam egy családi vállalkozást. Miután a nevem Borkuti László, a tulajdonos társam a feleségem volt, ugye a latinban a bi előtag az kettőt jelent, tehát ezt lehet úgy is fogalmazni, hogy a két Borkuti, de mindenféleképpen szerettem volna, hogyha Borsod megyére is utal valamelyest, tehát a Bíbort így is lehet befordítani. Azon kívül ugye akkor a megjelent menedzser irodalomban tanulmányoztam, hogyha az ember céget alapít, akkor lehetőleg könnyen megjegyezhető neve legyen. Lehetőleg két szótagnál ne legyen több az a vezérszó, amit a vállalkozás választ magának, és hát asszociatív legyen, és hát ugye az előző érának az elszürkültségéből adódóan az úgynevezett Bíbor szín, ez a pink szín, ez nem nagyon volt ismert. Magyarországon Amerikából hazatérő idősebb hölgyek ruházatán láttuk ilyen színeket, de egyébként a Vörös Október ruhagyár ezt a színt nem alkalmazta. És hát így, mint hogy az asztalon is a terítő is mutatja ezt az egész élénk feltűnő színt, ez is motivált, hogy a Bíbornak neveztem el a kiadót.
Alaposan felkészültek, de utólag pedig bele lehetne mindent magyarázni, de nem hiszem, hogy ez a lényeg. Az a lényeg, ja, és hogy akkor, azért mutat ez valamit.
Igen, és akkor még azt hozzáteszem, hogy ugye nyilvánvaló, hogy a könyvszakma privatizációja után körülbelül 1000 kiadó jogosultságot szereztek Magyarországon a szakemberek, és ugye azt mondtam, hogyha végig akarja nézni valaki a névsort, a kiadói szaknévsort, akkor a D betű az ABC elején van, tehát olyan embert nem gondolok, hogy 800 kiadót végig lapoz és eljut a végéig. Egy barátom Z Press kiadó néven hozott létre egy kiadót, és mindig ezzel fixíroztam, hogy hát téged nem találja meg senki a szaknévsorban.
Mikor kérdeztem, hogy mi ez itt, és akkor mondta, a kiadójuk már 800 és 1000 közötti, minek nevezzük, könyvet,
igen,
kötetet adott ki. Ez azt jelenti, hogy ez nem semmi.
Hát tulajdonképpen ez 33 év kemény munkája, és ez hozzátartozik az is, hogy volt, amikor a kiadónk 5 könyvesboltot is működtetett Borsod megyében, a Miskolci Antikváriumnak is alapítója voltam, azóta már nincs a tulajdonomban, a résztulajdonban az a könyvesbolt sem, tehát végül is a törzshelyünk egy másik vállalkozásom révén a Miskolci Egyetemen volt, és hát az egyetemi jegyzetellátásnak a csúcsidőszaka az a 2000-es évek elejéhez kötődik, amikor a palettánkon piacon tartott könyvként legalább 100 volt, és voltak olyan könyveink, amelyek az ország 34 főiskoláján volt kötelező olvasmány vagy jegyzet, ez a filozófiai gondolkozást állítól Gadamerig, de a kiadónk 2000-es években a NAT-nak megfelelően, nemzeti alaptanternek megfelelően tankönyvfejlesztésbe is fogott, tehát azt lehet mondani, hogy én, mint könyves szakember, a teljes vertikumban otthon. Otthonom volt a teljes vertikum az elmúlt 40 évben, hisz azóta már nyugdíjas vagyok, és amit én most itt csinálok, ez inkább egy hobbi, mint és a barát kápolása, mint az, hogy az üzleti tevékenység lenne már. A lányomnak átadtam a kiadót, és ő a kiadó vezetője, aki szintén itt van 23 évetok a írótáborban, és tölt be funkciót.
Igen, szép mondott temetni a Gutenberg galaxis, ami nem lesz eltemetve. Még annak ellenére sem, hogy kevesebben olvasnak, de mint hogyha valamicskét emelkedne.
Hát, olyan ez, mint a ruházkodásban a divat, vagy a szerelemben a bizonyos ciklikusságok, hogy a könyvet azt mindig piacon lesz, nem biztos, hogy a megfelelő mennyiségben, hisz a művek száma évről évre emelkedik, tehát én valamikor a Magyar Könyvkiadó Könyvterjesztők Egyesülésének elnökségi tagja is voltam, és statisztikai adatokat is ismerem, hogy 20 évvel előtt is körülbelül 10 000 féle cím jelent meg egy évben, tehát ezt el kell gondolni, hogyha csak a hétköznapokat számoltam, és ezt 250-nel elosztom, akkor naponta 40 könyv jelenik meg. Ez olyan óriási mennyiség, és most a legutóbbi a statisztika alapján már 14 000-re jár a műféleség száma, tehát az Országos Széchenyi Könyvtár tartja az ISBN számok alapján nyilván a könyveket, és onnan tudom, hogy 14 000 féle kötet. Ugye ezeknek a nagy része azért már magánkiadásban jelenik meg, hisz nem kell hozzá már szerkesztő sem, lektor sem, korrektor sem, hogy valaki egy gyomdába beballagjon, és azt mondta, hogy itt van 100 vers, és erről szeretnék egy könyvet csinálni. Megfizeti a nyomda költséget, már ő is egy avatott szerző. Nyilván a könyvkiadók azért kellenek, és a nagy könyvkiadók tudnak megfelelő reklámot csinálni a saját könyveiknek, és azt lehet mondani, hogy ma már ugye három nagy terjesztő vállalat uralja a piacot, és ilyen vidéki kiadók, mint amilyen a Bíbor is lett, már nem versenyképesek, és mondtam az előbb is, hogy hobbinként tekintünk arra, hogy még évente ezt a 15-20 féle könyvet kiadjuk, főleg barátságból, főleg azért, mert megbíznak vele, és kifizetik a költségeit, de üzleti tevékenységet vidéki kiadó már nem nagyon művel.
A kiadónak egyébként van joga beleszólni, hogy hogyan néz ki egy könyv. A beltartalmában nem, de a külcsínben.
Hát azért az az igazság, hogy kézirat hogyha válogatja, hogy a beltartalmába is hogyan szólunk bele. Dolgozunk külső szerkesztőkkel is. Van, aki még ha magánkiadásban is jelenik meg, de igényli azt, hogy nézze át a kéziratot egy korrektor. Minden könyv esetében nagyon fontos, hogy a szöveg az ellenőrizni legyen, mi erre igényesek vagyunk. Ugyanakkor általában ebből az előbb említett 800 féle könyvből ennek a nagy részének a borítóját én terveztem, és teszek javaslatot a szerzőknek, hogy én mit látok a könyv tartalmához illeszhető borítóba, és akkor néhány változatot csinálok, és akkor ezek a vázlatok alapján dolgozzuk ki azt, hogy milyen legyen a borító. Ugye ma már grafikai úton elő lehet állítani olyan képeket a számítógép segítségével, szabadon felhasználható fotókat lehet letölteni, mi alkalmasunk könyvborítóhoz. Tehát azt gondolom, hogy van kifejezetten olyan szerző, aki azt mondja, hogy csak fekete-fehér borítót szeretne. Mondhatnék erre is példákat, hogy a hosszú pályafutásom alatt hogyan sikerült egy-egy jó borítóval a értékesítési számukat megnövelni. Csak egy példát említenék meg, hogy amikor Márainak a magyarországi új kiadásai megjelentek a piacon, a Helikon kiadó gondozásában, és én pedig a Miskolc Egyetemen egy professzor segítségével Márairól szóló filológiai könyveket adtam ki, akkor a gerincét egy centivel magasabbra húztam, mert mondom, ha beteszik a könyvesboltosok a polcra, akkor tudja, hogy az embertőhöz fogják betenni, tudja, hogy Máraihoz fogják besorolni, és oda megy a 13 Márai kötet után az, hogy megnézni, hogy na és akkor mit emelkedik a sorba, az én könyvem, és több mint 10 példányban adtuk el azt a kiadványt, aminek az volt a cím, hogy Márai beszél, az volt a sorozatnak a másik, Palackosta Márai Sándortól.
Ismerősen cseng.
Igen.
Egyébként milyen a jó küllemű könyv? Az, ami oda csalja az embert, szemét oda viszi, és végén még meg is vásárolja.
Hát ugye, mint mondtam, ma már egy könyvesboltban körülbelül a 40-50 ezer féle cím van. Tehát hihetetlenül nagy könyves áruházok vannak, rengeteg könyve. Ma már azt mondom, egy jó borító az nem nagyon jellemzi azt, hogy azért vennék meg a könyvet, a szerzőért veszik még mindig a könyvet, hisz vannak olyan szerzők, akik szerelmes legényeket írnak, és ugye azonos grafikai anyagból dolgoznak a borítók, és ez az embereket nem vonza. De itt, ami az asztalunknál van, ugye nyilván ezt is én adtam ki, ez a Juhász Jácintról szóló monográfia, 20 évvel ezelőtti kiadvány, antikvár példányként hoztam ki, de nyilvánvaló, hogyha Juhász Jácintról szól, akkor a borítónő van. Ez egy másik barátom, Varga Rudolf, de nyilván egy emblematikus figurája volt a miskolci irodalmi életnek, ma már Pesten él. Nyilván azt mondom ahhoz, hogy valakinek az érdeklődését felkeltsem, rátettük az ő portréját, de van olyan, amikor a család...
Roli Hisztor.
Igen.
Blikfangos.
Igen, igen, Blikfangos. Vagy ez például a Hajdú Gábor, aki szintén egy Miskolcon élő szerző volt, a család kérésére, a család barátja, Pataki János, a kispataki grafikus művész tervezett hozzá borító. Tehát számtalan változatban van, de itt van mondjuk ez a borító, ez az egyik könyv, amivel meg is ajándékozom, ez a Zsida Jenő költészetét méltató kötet. Itt a szerzőpáros azt kért, hogy minél egyszerűbb legyen.
Ez az.
És ez az. Tehát mondhatnám azt, hogy mindig a témát azért megpróbáljuk megjelentetni, és a kiadó nem csak szépirodalmi kiadványokkal, hanem szakirodalommal is foglalkozott, vagy megkerestek mondjuk papagájtenyésztők, hogy szeretnének egy könyvet kiadni, és akkor nyilvánvalóan az a papagáj, amiről szól a könyv, az kerül a borítóra.
Mindenképpen csak az üzlet volt, vagy pedig azért a szakmaiság azzal, amivel nevet is szerzett, meg hát hírnevet inkább azt mondom.
Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy a megélhetés az fontos volt, és az egyetemi könyvesbolt és az egyetemi jegyzetgyártásból adódóan sokszor tudtam akár mecénásként is támogatni akkortájt egy-egy kiadványt. Nyilván a szakmában való jártasság segített abban, hogy elég sok projektet véghez vittünk, pályáztunk, akár több éven keresztül áthúzódó kiadói programot finanszírozott a Nemzeti Kulturális Alap. Hát, de ez inkább az én életemben egy hivatássá vált.
Hát köszönöm szépen. Hogyan mutatná be önmagát? Már bemutatkozott többször a rádiónkban, de én most arra vagyok kíváncsi, hogy ha konkrétan egy teljesen ismeretlen közegnek be kellene mutatkozni, mit mondana önmagáról?
Hát tulajdonképpen a internetre fölcsatlakoztam, ahogy megjelent a világháló Magyarországon is, és a internetes címem könyvész. Tehát azt jelenti, és mikor meg kell magyarázni, vagy le kell betűzni, az olyan, mint a gépész, méhész, történész, csak itt a könyv játszva a főszerepet, és hát úgy mutatkoznék be, mint a Borsod megyei könyvész.
Borkuti István könyvkiadót hallották. Következő riportunkban a Tokaji Írótábor Egyesület elnökével, Elsimon Lászlóval beszélgetek. Nagy üzem, hát az van ilyenkor egy rendezvénynek a szervezője, lebonyolítója, minden együtt egy ember.
Nem, hát azért valójában az 52. Tokaji irodtábort egy remek összeszokott csapat szervezés irányítja. Én az irodtábor elnökeként elsősorban a programért vagyok felelős, annak a szakmai tartalmi részéért, de az elnökséggel együtt állítjuk össze, és aztán van az irodtábornak egy titkára, és van egy főállású munkatársunk, akik azért dolgoznak, hogy a tábor 3 napja alatt megforduló közel 200 embernek a szállása, az étkezése, az utazása mind-mind rendben legyen, sőt arra is figyelni kell, hogy a focipályán, amikor az íróválogatott játszik a Tokaji öregfiúk válogatottjával, ott is minden rendben legyen, sőt, élő közvetítés van az interneten minden egyes programunkról, tehát ennek a profilbonyolítása is a csapatnak a feladatai közé tartozik.
Én csak azért mondtam, mert azért voltam egy pár évet műfajigazgató, jó csapat volt, de akkor is ott volt a felelősség. Mind a két vállamot nyomta. Ez most az önét nyomja, vagy már annyira megszokta, hogy ez már nem teher?
Azt mondtam a minap valakinek, hogy amíg az írótáborban csak egyszerű vendégként, íróként jöttem el, addig könnyű volt, mert arra a programra mentem, amelyikre akartam, amelyikre kedvem volt, és ha kellett, akkor én is az írócimborákkal valamelyik borozóban borozgattam. Most viszont mindez visszaüt, mert arra is figyelnem, hogy minden többen vegyenek részt a programokon, és így magam is nyilvánvalóan mindenen részt veszek. Tiszteletlenség is lenne, hogy meghívunk embereket az írótáborba, és nem figyelünk arra, hogy mit mondanak és mit gondolnak a világról, vagy arról a témáról, amiről éppen beszélgetnek.
52. tehát tulajdonképpen tapasztalat van már, de azért megújulás is kell, és úgy lát a évekkel ezelőttiekhez képest valamennyivel másabb programokat olvasgatok itt.
Van, ami változatlan. Tehát az, hogy az irodalomnak a közéleti aspektusa folyamatosan a fókuszban van, ez gyakorlatilag 1972 óta változatlan. Nyilvánvalóan azzal a szabadságfokkal, hogy az állampárt, mint a kommunizmus idején a 70-es években, ezt nem befolyásolja, nem szól bele, nincsen ráhatása, pontosabban nincs is állampárt, ugye? Tehát ez egy alapvető különbség. Az idei tanácskozásunknak a címéhez is igazodik ez a megállapodás, hogy szabadság és autonómia az bizony rendelkezésünkre áll, és fontos is, hogy így maradjon. Tehát a közéleti felelősségvállalása, a közéleti témáknak a felvállalása az változatlan, töretlen. Ebből a szempontból a jelenlegi tábor vezetése és a tábornak a programja az illeszkedik a hagyományokhoz. Minden másban megújulunk. Minden másban, elsősorban a külcsínyben. Jobb helyszín, szebb helyszín, kicsit elegánsabb, frissebb, és olyan helyszínre ráadásul, ahol az utcára is betérhetnek. Tehát nyitottak vagyunk. Azokat is szívesen látjuk, akik nem befizetett lakói az írótábornak, hanem csak éppen ide tévednek, vagy a nyilvános programok közül valamelyikre kíváncsiak. Régi kedves színész ismerősöm volt itt ma délelőtt, aki mondta, hogy csak ezért az első beszélgetésért jött el, mert a közelben nyaral. Beugrott egy beszélgetésre, meghallgatta és elment. Ez a nyitottság nem volt feltétlenül sajátja régen az írótábornak. Aztán az is nagy változás, hogy izgalmas, friss, kerekasztal beszélgetéseket hallhatnak az ide betérők. Tehát nem az őszi egyetemi szemeszterek világát idéző tudományos előadásokat, és ezeket ráadásul, amikor közvetítjük a közösségi média felületén, vissza lehet hallgatni, olyan, mint egy podcast. Tehát szívesen hallgatják utólag is vissza az itt elhangzott beszélgetéseket. Tehát ez a fajta változás, ez mindenképpen frissességet hozott, és az idei írótáborban már azt látjuk, hogy jóval többen vagyunk, mint tavaly, vagy mint tavaly előtt, és nagyon sok a fiatal, akiket megpróbálunk megszólítani. És a harmadik változás pedig, hogy nagyobb figyelmet fordítunk a társművészetekre. Tehát itt, ha a közönség soraival körbenéz, akkor láthatja, hogy színész, táncművész, szobrász, festő, grafikus egyaránt van közöttünk, és ráadásul idén együttműködve a Tokaji Nemzetközi Művésztelepen még azt is megoldottuk, hogy a két program egyszerre történjen, illetve valósuljon meg. Tehát ezért az írótábornak és a művésztelepnek voltak közös programjai. Az ő programjukba és a miénkbe is beillesztettük. Thank you.
Ugye 52 az már szép szám, de tulajdonképpen a 70-es években, a 80-as években az irodalom, mint hogyha kicsit talán, lehet, hogy én nem jól fogom fel, mint a közelebb lett volna az emberekhez, vagy legalábbis úgy hirdették. Most pedig milyen helye van a magyar irodalomnak? Vannak nagyok, akiket majd követnek, mert azért önök közt azért van egy pár olyan művész, akinek talán könyve lenne a helye, irodalomkönyve úgy, hogy majd tanulni róla.
Hát majd az idő meg az irodalom történet eldönti, ezt nagyon nehéz lenne most megmondani. Az biztos, hogy az irodalom szerepe, a társadalomban vetődő szerepe is nagy mértékben változott az elmúlt 50 év alatt. Az irodalom nyilvánosság is drasztikusan átalakult. Mondjuk, hogy egy írónak a társadalmi presztízse, az általa megfogalmazottakra való figyelem is más. Talán azt is mondhatom, hogy kisebb, mint a 70-es, 80-as években volt, és ez nem feltétlenül a diktatúra és a szabad világ közötti különbségből következik, hanem abból, hogy egy olyan mediatizált térben élünk, ahol mindent elhomályosít és átír, fölülír a közösségi média, ahol valójában a percnyi tartalmak és az ezeket szolgáltató influencereknek a hatása az sokszor a minőségű időtálló tartalmakat készítők, íróknak a munkáit is zárójelbe teszi. Én bízom azért abban, hogy hosszú távon ugyan ez a tendencia nem fog megváltozni, de a megteremtett érték az ki tudja fejteni a hatását.
Szabadság és autonómia az emberek úgy a fejébe, az Erdély, illetve Felvidék, valamint Kárpátalja jut eszébe. De ez az irodalomra is vonatkozik egy kicsikét. Gondolom, a cím onnan van.
Nagyon tágan is lehet értelmezni a szabadság fogalmát is, meg az autonómiáit is. Egyébként nem véletlen az, hogy az idei írótáborban az első irodalmi felolvasó este határon túli magyar írók olvastak föl Dél-vidékről, Erdélyből, Felvidékről, illetve Kárpátaljáról. Hát ennek is fontos üzenete volt. És az ő autonómiáikat is nem csak politikai lehet értelmezni, hanem lehet intellektuálisan és tehát az alkotói szabadság felől megközelítve. Nyilván van itt az írótáborban elsősorban a gondolati, a szólás, a művészi alkotói szabadság és a tudományos szabadság az, amely a mi programunknak a fókuszában van. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mind Magyarországon, mind pedig a bennünket meghatározó politikai szövetségesi körben, Európai Unióban, az Egyesült Államokban milyen módon alakul a közbeszéd, illetve a művészi nyilvánosság. Mi az, ami esetleg sem akadályozza a művészetnek a szabad alkotását, az íróknak a szabad kifejezését, és hát elég sok aggasztó jelet látunk. A Vogue-tól, a genderen át sok mindent lehetne mondani, amely minimum encenzúrára kényszeríti az alkotókat, de elképzelhető, hogy ennél súlyosabb dolgokat is meg fognak tapasztalni. Én nem egyszer mondom azt, hogy a nyugati sajtó egyes áramlatait figyelve az embernek olyan érzése van, mint hogyha a 70-es, 80-es évek szocializmusa köszöntött volna rá a nyugati világra.
Emlékszem az Eper és Vér, stb. Alkotásokra, ami az akkori eszmerendszert próbálta belesújkolni azokba a fiatalokba, akik most irányítják, nem fiatalként, Európát, illetve a világot. Azért egy kicsikét önök, minthogyha olyan jobb módon, jobb emberi érzésekkel nyúlnának a világhoz. Hallgattam előadást, és csomó minden olyan dolog tetszik nekem, vagy ez csak nekem tetszik.
Örülök, hogy ez így van, tehát örülök, hogy...
Ez meg is hallgathatja, ugye mondta a nagy közönség is, mert vissza lehet hallgatni.
Minden beszélgetést az írótábornak a közösségi oldalán, Facebook oldalán vissza lehet hallgatni. Én örülök, hogyha a Szent István Rádió szerkesztő riportere azzal az érzéssel megy haza az írótáborban, hogy számára kedves, a szívéhez és a lelkihez közel álló gondolatokkal gazdagodott. Hát ez tulajdonképpen a cél is. Én egyfajta normalitásnak a talaján állva próbálunk az irodalomról és annak a szerepéről, meg nyilván az egész közéletről is gondolkodni.
Meg a fociról is, ugye itt sok mindent tesznek, és tehát itt nem unatkoznak az emberek.
Nem.
De hogyha véletlenül megszakítottam a gondolatmenetet, akkor vissza.
Valóban nem, hát az írótábornak a hagyománya is hozzátartozik a tokai öreg fiúkkal való küzdelem, fotball küzdelem. Sok évig nem volt foci meccs, aztán visszahoztuk. Azon mosolyogtunk Postagyai polgármesterrel, aki most a tokai válogatottnak a kapusa, hogy mikor én is 20 évvel ezelőtt először futballoztam itt az írótáborban, akkor is postagyagy volt a kapusa a tokaiaknak, 20 évvel fiatalabban, és hát rosszul mondom, az több mint 20 év, de most mindegy. Jó azt látni, hogy mondjuk olyanok, mint Kukorelli Endre 20-25 évvel ezelőtt is futballoztak az íróválogatottban és most is. Tehát, hogy nem csak a komoly szellemi tartalmakra, hanem a szórakozásnak erre a formájára is odafigyelünk a táborban. A város is várja, hát más nem mondjak, itt van a Molnár Péter kiváló borász a Tokajban, hát olyan kapásgólt rúgott a foci meccsen, hogy ezt megirigyelhetnék a legnagyobb fogaslubotnak a sztárjai is. Hát ezek jó és szép pillanatai az írótábornak.
Hát köszönöm szépen, további jó kedvet, jó egészséget, illetve hát az egész csapatnak, mert olyan, mintha itt mindenki vidám lenne.
Egyelőre így van, de ebben segít nekünk a tokai bor is. Köszönöm szépen.
Elsimon László íróköltőt, a Tokai Írótábor Egyesület elnökét hallották.
Műsorunk folytatásában a Párciumban élő főtanácsnokkal beszélgetünk.
Muzsnai Árpádnak hívnak, ha tisztség, hőviselés kell, akkor hát az Erdély Magyar Közművelődési Egyesületnek vagyok pillanatnyilag a főtanácsosa. Mondjuk munkám elismeréséért legutóbb a tavaly kaptam kitüntetést Orbán Viktor aláírásával a Kallós Külhoni Magyarsági Díjnak, mondjuk a büszke tulajdonosa. Hát én a 90-es évek elejétől elsősorban is, akinek ma emléktáblát fogunk állítani, Pomogács Bélának köszönhetően rendszeresen látogatója vagyok a Tokai Írótábornak. Én nem vagyok szépíró, mondjuk irodalomtörténetírással foglalkozom, de 1989-et követően elsősorban is művelődés szervezéssel töltöttem az időmet, addig, hogy úgy mondjam, több mint 30 évig azelőtt újságíróskodtam a romániai központi magyar mezőgazdasági lapnak voltam, nem mint mezőgazdász, hanem mint irodalomkedvelő, a belső munkatársa a falvak népének.
Tulajdonképpen azért közös szakmánk, én is népművelőként indultam, igen, mellette tanítottam is, és most meg hát azért kárdiózok is. Szinte majdnem minden szakmánk.
Na most számomra mindig is felüdülést jelentett, és most is felüdülés jelent, bár 84. életévenben már a mozgás egy kicsit néha nehézkes. Az, hogy ide eljövök, és úgy mondjam, 92-től a számítjuk, vagy 94-től, hát mégis az 30 év, több mint 30 évnek a folyamatos együttléte. Lépést tudtam tartani, és meg tudtam ismerkedni a mai magyarországi irodalom művelődési életnek a képviselőivel. Ez nekem, mint mondtam, mindig felüdülést jelentett, és egykori művelődés szervezői tevékenységembe óriási segítséget jelentett, mert olyan írókat, irodalomtörténészeket tudtam meghívni egy-egy Kölcsey Ferenc megemlékezésre is, Sződemeter napjainkban a mostani romániai Szatmár megyének községe, vagy Érmincentre, Ady Endrehez, amelyik szintén történelmileg Szilágysághoz tartozik, de a mai közigazgatás szerint a romániai Szatmár megyéhez tartozik, vagy Gyida Jenőről beszélhetnénk. Petőfi Sándort ugye Erdődön és Kolton keresztül ugye nyugodtan vallhatjuk magunkénak, és még sorolhatna az ember számtalan egyéniséget politikusok között, nemzetiségi politikusok közül pedig a talán esetleg itten kevesek által ismert Jakab Jellemérnek a nevét említhetném meg, aki tulajdonképpen ugye a bánságból jött, de kényszerlakály miatt annak idején Szatmáron halt meg, és neki a ott van eltemetve, és neki a, hogy úgy mondjam, kultuszát éltetjük. Vagy legyek egészen aktuális, hisz kedden volt 100 éves évfordulója annak, hogy Bródy Sándor meghalt. Eger tartja ugye nagyon közelének magához Kolozsvár, de mi is szatmáriak büszkélkedhetünk azzal, hogy az édesanyja ott van eltemetve a neológ zsidó temetőbe, és hétfőre rendbe is tettük a sírt, a feliratot a síron, egyik oldalt ugye magyar nyelven van, a másik oldalon pedig héberül a magyar nyelv rész, mert az könnyebb volt és nem volt annyira tönkremenve, azt rendbe tudtuk tenni, hisz Bródy Sándornak, Bródy Sándor húgának a leánya is kötődik oda, Dénes Sándor híres újságírónak, az egykori Szamos című napilapnak a főszerkesztője, felesége volt a hölgy, és természetes dolog, hogy az idei 80 éves holokauszt évforduló alkalmával, mert Auschwitzba pusztultak el mindketten, természetes dolog, hogy illőnek tartjuk azt, hogy megemlékezzünk és tartsuk a...
Azon csodálkoztam, hogy magyarországi irodalmat mondott. Én nem tudnék mondani azokon kívül, vagy azokkal együtt sem, semmi más, hogy Kárpát-medencei irodalom van, akárhogy is nézzük. Aki nagyot alkotott, itt is nagy, ott is nagy, és a magyarság azért hálás lehet.
Azt hiszem, hogy összmagyar irodalomról beszélhetünk, amelyiknek egy-egy vidék, egy-egy térség, egy különös színboltot ad. Világos dolog, hogy ugye maradjunk mondjuk Kolozsvárnál, Szilágyi Istvánkinek haldbüszkélkedjek azzal, hogy a felesége egykor évfolyamtársa volt az egyetemen, az összmagyar irodalomnak a része, de színeiben ottan van Szatmár, Zila, Kolozsvár és az egész erdélyi tájnak ugye az íze zamata. Ugyanígy beszélhetnénk, aki szatmári származású, most halt meg szegény nemrég. Az idén volt júliusban 65 éves születési évfordulója, Kovács András Ferenc Kaff, ugye a látónak, a Marosvásárhelyi látónak a főszerkesztője, szintén egy olyan egyéniség, hogy nem akarjuk mi Szatmár kisajátítani, vagy pedig monopolizálni az egészet, tehát az összmagyar irodalomhoz tartozik. De azért a helyi tájjellegű dolgok, mint ahogy itten az egyik kerekasztal beszélgetésen az első nap szóba is került az, azért azt számba kell venni, és nyilván kell tartani, hisz egy kicsit másképpen írnak mondjuk például a kárpátai írók, vagy pedig a Szorványban lévő bánáti, vagy pedig mondjuk Arad környék írók, mint azok, akik irodalmi központokban, esetleg mondjuk éppen Budapesten, Kolozsváron, Marosvásárhelyen élnek és alkotnak.
Ugye a magyar irodalom azért kiemelkedő Európában is, annak ellenére, hogy sokan nem fogadják el, de ilyen nagyok, nem is tudom, ilyen sok nagy művész tereme más földben, mint a Kárpát-medencei.
Azt említetted, hogy nem fogadják el. Ez a kérdés engem éppen, mint művelődés szervezőt, nagyon foglalkoztatott, és igyekeztem mindig megszólítani a Szatmár Németiben élve a román irodalomnak a képviselőit. Fordítani kell. Lehetővé kell tenni azt, hogy a velünk együtt élő többi nemzetiség is megismerje az értékeinket, mert hiába beszélünk arról, hogy értékes író, hogyha nem ismeri, ha nem tud róla semmit. Ezért örülök annak, hogy mondjuk például a Szatmáron volt egy-két olyan román irodalmi jelentős, számottevő alkotó, aki felfigyelt mondjuk például Markovics Rodionra, legjelentősebb magyar zsidó alkotónk, a Szibériai Garnizonja, ugye világsikert jelentett akkor, románra is le van fordítva különben, vagy pedig ugye Gyida Jenőre, Páskándi Gézára, akiket fordítanak, és fordítani is kell, mert máskülönben a nyelvünknek a börtönében maradunk, és nem tudunk kitörni onnan.
Igen, fordítani, de ez a nyelv, azt hiszem, nagyon nehéz másoknak. Akár a románoknak, akár a germánoknak, valahogy nem éreznek az ízére rá, pedig csodálatos.
Nem ebben így van, mert nézzük meg, tudatos törekvése volt az impériumváltás, tehát a Trianon utáni magyar íróknak és a román íróknak is az, hogy egymással művészalkotásaikat megismerjék. A szocializmus éveiben elvárásként mondhatnám, hogy elvárták azt, hogy fordítsanak. Sajnos most nincsen ilyen tudatos, célirányos tevékenység, fordítanak úgy, hogy úgy mondjam, szinte találomra. De ezt nagyon is körültekintően kellene, úgyhogy valóban sokszor mondtam, hogy ugye művelődési életnek a propagálásával foglalkoztam ottan évtizedeken keresztül Szatmár Németiben, az MK-nek, tehát az Erdély Magyar Közművelődés Egyesületnek vagyok egyik tisztségviselője, hosszú idő keresztül alelnöke lettem, aztán mivel, hogy életkorommal hát úgynevezett főtanácsosa vagyok, hát főtanácsot, vagy jó tanácsot azt tudom adni, hogy ilyen is közelednünk kell egymáshoz, mert különben bezáródunk. Tehát én azt mondom, hogy amit én is évtizedeken keresztül végeztem és végeznek az utánam következők is, tulajdonképpen romániai szempontból, de ezt elmondhatnám mondjuk ukrán szempontból, vagy pedig egyéb szempontból is, gazdagítjuk annak az országnak a kultúráját. Hisz Ady Endrét, Arany Jánost, Kölcsey Ferencet, Kovács András Ferencet, stb. Nem mondhatjuk azt, hogy csak a magyar irodalomé. A Kárpát-medencének, mint ahogy beszélgetésünk kezdetén említettem, úgy kell tekinteni, hogy valóban Kárpát-medencei alkotók, és akkor a Kárpát-medencének minden egyes nemzetisége illik, és hasznára vál, hogyha megismeri alkotásait.
Köszönöm szépen, sok hasznos tanácsot hallottunk, illetve jó egészséget.
Nektek is, bár az adótoknak a neve is, ugye azt sugallja, hogy ezt magyarságban gondolkodtak.
Muznai Árpád főtanácsnokot hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta, a zenei szerkesztő és a